Amen. Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Amen.
Amen.
Szent Háromság ünnepel után egy 18. vasárnapunkon folytassuk Isten tiszteletünket a 30. dicsérettel, amely így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, tengert akarja látni már, szelek szárnyán suhan. A 30. dicséretnek énekeljük mind a három verszakán.
Határozatot fogadtunk el arról is, hogy
országot, és végül is egy olyan bűnövet és hisztéria keltés van, ami semmi nem indokol, és mi a magunk részében szeretnénk egyik érzésről szeretettel gondolni, hogy menekültek le. De hát nem csak erről volt szó, hanem ilyenkor egyház munkájáról is beszámolunk lelki és szociális és egyéb munkájáról is. Ez történt az elmúltban. Most is mondom, hogy ez egyébként nyilvános. Tehát, hogyha valaki valaha rászállja az időt, és elmúlt borra kijönnek, végig hallgathatja, és még alkalmasint bele is szólhathatja, a szót kap. Ez mindig a levezető elnökön múlik, hogy megadja el a szót. Szeretném említeni azt is, hogy tegnap volt a templom születésnapja is, nem tudom ki emlékszik a jelenlévők közül, arra, hogy 17 évvel ezelőtt szenteltük fel a október 3-án, aki be sem lépszik, akkor nem már még valaki rajta kívánja, hogy is két tanú hallomására megáll minden szó, hogy az írás mondják, tehát 17 évvel ezelőtt szenteltük. Szép ünnep volt, és milyen régen voltam, de szeretjük ezt a helyet azért.
Én szeretném imádságot kérni Ildikóért.
Igen.
Hogy egy kis baleset és adjon neki különben békességet az ügyet.
Ildikóért imádkozunk. Egy kis baleset.
Aki az eddigi életét próbálja meg lezárni, letenni, és hát, hogy találja meg azt az ösvényt, azt az utat, ami valóban az ő fényességét hozza az életében.
Mit mondanád el a kereszt nevét?
Csarolta.
Csarolta.
Véges fényt.
És
ha te
nevedet is
mondanád,
örülnék. Te Gábor.
Sok mindenre gondolok, és összefoglalva arra, hogy, hogy Isten rontsa meg a gonosz munkáját.
Amen.
Na,
Több minden ügyben.
Bár esett róla szó, de gondoljuk menekülő testvéreinkre. Változatlanul tegnap éjjel is egy rakományt küldtük a határon, mind a Baskára, ahol nagyon szüksége fogyott mindenféle élelem és jó víz is, és változatlanul megpróbálunk az emberek elvizni ország felől, Nyugat-Európában.
Szeretnék Lálin barátnőmért imádkozni, mert én nagyon betegben nem a kis Lálin, mert másik Lálin, csak hogy nem megijedjünk. És szeretnék hálát adni, és megköszönni, hogy segítségemet, hogy nagyon jártam, hogy két évben a kertemunkát, nagyon becsületes embereket is kaptam, és hogy adottuk annyi egészséget, és az utolsó pillanatban mondtam fel a szolgálatba, de újra felépült, mert nagyon nagy munkákban kezdtem, fölött is lent a terve, és 10 éve nem volt. Tavaly elkezdtem. Országos ügyekben pedig az Úrnak a kegyelmét kérni, hogy mindig vezetőjünk ért, hogy értsék meg az egész ország helyzetét, benne a menekültekért, de hogy az ország minden ügyében, hogy bölcsen tudjanak cselekedni, és elég sok minden van, ami feszíti a társadalmat szociálisan, földünkben és mindenben. Úgyhogy kérnék ezt az úrtól, kegyelmet is meg. Köszönöm.
Ha Klánikát említetted, akkor azért nincs a fények Élának. Szintén tegnap volt a születésnapja, és akkor őre is gondolunk szeretettem, hogy mindenki Yeah. gyűjtsünk egy mécsest, már szeretettel a Gyurka bácsi, és Antónia kedvéért, Gyurka bácsi mondta, hogy az elmúlt hetekben kórházban is, hogy adott neki erőt, és egészséget, és hosszú-hosszú ideig van örülünk a társaságának. Valahogy úgy vagyunk a kertben is, az ilyen sok időt megél, fákat is nagyon dédelgetjük, mert azok sok emléket őriznek, sok fészre fordoznak, és különösen édes gyümölcsöket teremnek.
Meg én imád szeretnék kérni, hogy ugye ritkán jövünk, de hogy mindig olyan szeretettel fogadnak bennünket, hogy ilyenek mindig csapdódik a halálkát.
Van egy Zsoltár az első, amiben az van, hogy a boldog ember olyan, kihagyok egy pár sort, mint a folyóvizeknál ültetett fa, mely ideje korán megadja a gyümölcsét, és a levele nem hervad el, minden munkájában jó szerencsés lesz, mert tudja az Úr az igaz a kutyát. Ezek részletek az első Zsoltárból, de arra kell valakinek még valami. Igen.
Édesapának ez a születésében jobb.
Igen.
Neki szeretünk.
Mi is az ő kereszt?
Gyula.
Gyula. Születésnapja lesz, és ugyanazon a napon, 6-án Szandinak is a születésnapja lesz. Egy gyűjtsük egy kis gyertya. Igen. Enikő.
Én a pedagógusokért szeretnék kérni imád nehéz helyzetükben, és Zsuzsira kérnék áldást, aki itt van velünk, és úgy örülök neki.
Én örömömbe kérek imád, hogy itt vagyok. És ha már születésnapok, akkor nyilván elmondott, hogy Gábor Isten értessen. És Isten értessen a Szeredi Éva harmadik unokáját, aki tegnap előtt volt 3 éves.
Dávidra is kérjük Isten áldását.
Közöttem nincsük meg egy Istvánt is, akinek szintén most volt a születésnapja.
István nem régen volt, és tegnap minden felfogig el. Akkor igen.
Bárkedve szeretnék kívánni a Dézüves Gusztát.
Dézüves Gusztát?
Szomorú évfordulóm is, október 3-a az is a Vikuny Ildikó, nekem a legfontosabb zenei partnerem, cimbalmas. Itt csillaghegyen zuhant le, kötélmászó, helymászó gyakorlatok közben, 45 évesen. A kisebb gyerek éppen most jött ki, és be egyetemre tanulni, és egy kicsit amennyire szükségem van. Azért imádkoztunk, hogy jó belátásra, és az Úr segítsen bennünket.
új egyházi törvény készül, ez az ötödik, a kodifikációs remekműnek tervezett eredeti változat után ez az ötödik alapvető módosítás, még korosszak, mint az eddig ilyen szóta, úgyhogy én nem remélem pozitív változást a legyenünkbe, hát Isten kezében. Akkor, ha nincsen más, köszönjük szépen, és hallgassuk meg Isten szent igéjét, mielőtt imádkozunk.
Isten szent igéjét Máté evangéliumának a 22. fejezetéből olvassuk, a 34. verszaktól a fejezet végéig, így szól. A farizeusok pedig hallván, hogy a szadduceusokat elnémította, egybegyűltek. És megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértvény őt, és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Mikor pedig a farizeusok összegyülekeztek, kérdezte őket Jézus mondván, miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondták neki, a Dávidé. Mondta nekik, miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben urának, ezt mondván, mondja az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg levetem a te ellenségeidet, a te lábaid alá zsámoljon. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia? És senki egy szót sem felelhetett neki, sem pedig nem mehette őt a naptól fogva többé senki megkérdezni.
Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük a ígéreteidet, köszönjük zsoltáraidat, amelyek közül sokan Dávid a szerzője, és köszönjük a messiást, akit megígértél, akit Dávid fiaként küldtél el ebbe a világba. Köszönjük neked, hogy annyi irányból olyan különböző világosságok befolyása alatt mégis valahogy feléd törekedhetünk hívő vagy kétkedő szívvel egyaránt, és te mindannyiunk mennyei atya vagy. Ez a számunkra az egyik legfontosabb tanulság. Mai nap is ezt szeretnénk igényből még jobban megérteni, hogyan is vagy te mindannyiunk egyformán jó, igaz, hűséges mennyei atya. Áld meg kérünk az életünket, és most imádkozunk együtt hozzá mindazért az ügyért, amit testvéreink itt előhoztak, Olgival hálát adunk, őszi gyönyörűs napért, és azért, hogy szerdán és csütörtökön egy házunk országos gyűlése együtt lehetett. Hálát adunk az elkötelezett hűséges munkáért. Júcsiba, hálát adunk az édesapjáért, Tibajáért, Szilviért, Gyuláért, imádkozunk, segítsd meg, kérünk őket, és áld meg ezt a helyet, amelynek tegnap volt 17 éve, hogy a felszentelésén ott lehettünk. Istvánból Ildikóért imádkozunk, akit balesetért, segítsd meg, kérünk őt is, vagy áldást a lábordozás időszakára. Gáborra imádkozunk hozzá, Sarultáért, aki nehezen találja meg az útját, adj neki békességet és vezetést. Akit a egyházunk elmúlt 34 évére tekintünk, visszaterőséges, hordozó szeretetedre, Vicas Lénivel együtt, ápolójára, Margitra gondolunk, akinek folytatódik a kezelése, segíts meg, kérünk őt. Lüttal azt kérjük, hogy rossz meg a gonosz munkáját, a tégét felszabadít, arra vinatkozunk, alkalmatlan és gonosz emberek félretételéért is. És imádkozunk menekült testvéreinkért, segíts meg őket a nehéz úton, az otthontól való elszakadás és az otthonkeresés közben. Hálikával kérjük barátnőjéget, Kláriért, aki beteg, és hálát adunk vele együtt a segítségért, amit kapott a kertje rendbetételéhez, és kérünk tőled kegyelmet, bölcsességet, erőt vezetőink számára, hogy tisztességgel tudják ellátni a feladatainkat, és imádkozunk Klánikáért és férjéért, Béláért, akinek tegnap volt a születésnapja, tehát meg őt is áldunk a családot, amely ma összejön Gáborral a kolontári tragédia 5. évfordulóján emlékezünk minden elhunytakra, mindazokra, akik elvesztették otthonukat, vagy felkavarodott az életük, vagy nekik kérünk békességet, és imádkozunk Eszterházi Péterért, aki súlyos beteg, segíts meg, kérünk őt betegségében, és áld meg az életét. Kérünk áldást tőled Karácsony Gergelyre, aki a vendégünk lesz ma. Judit a pedagógusokért imádkozunk, és köszönjük, hogy közülünk egy itt van, Zsuzsi személyében, áld meg őt is. Imádkozunk Tilka bácsiért és Antóniáért, áld meg az ő életüket, vagy jó egészséget, erőt Tilka bácsinak is, de mindkettőjükkel legyen a te kegyelmen. Antóniával együtt áldást kérünk a közösségre, mindannyiunk életére, Líviával, édesapjára, Gyulára gondolunk, akinek a születésnapja lesz, és ugyanazon a napon Szandinak is a születésnapja, őt is áld meg. Enikővel hálát adunk azért, hogy mivel itt lehet, közöttünk és vele együtt kérünk áldást Dávidra, Péter unokájára, akinek két napja volt a harmadik születésnapja. És gondolunk szeretettel Ildikóra, aki 2009-ben, október 3-án távozott közülünk, de állt meg, ott maradt szeretteit, Vicas nénivel együtt. Istvánra kérünk áldást, akinek szintén nemrég volt a születésnapja, Bogicával, Gusztiért imádkozunk, hogy segíts meg őt nehéz próbáiban. Sárikával pedig kérünk még a egyházi törvény kapcsán, hogy vagy a hatalmasoknak, törvényalkotóknak belátás is, de aki eddig megtartottál, megőriztél bennünket, kérünk, hordozz ezután is a te hűségeddel. Mi atyánk, ki vagyunk mennyekben, szenvedésünk a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindenünk kedvünket ad a bűnékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és önünket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Helyet foglaljuk el, kedves gyülekezet, most egy meglátás is fogunk szolgálni. Gönc Zsolt a testvérünk még annak idején a katonaságból éppen szabadulva vagy az alatt is szerzett egy zeneművet, amelyet talán idáig rejtegetett, de most tegnap itt ennek egy pici ősbemutatója volt, de most megismételnék a művészek ezt a meg műnek az előadását. Köszönjük szépen, hogy ennek fültanúi lehetünk. Zoli, egy mondatban nem akarsz elmondani valamit, azon kívül, hogy a szerzőmérszerű és kiváló a bűn.
Tehát tulajdonképpen ezt 81-ben kezdtem mondani, hogy bemondottam nagyjából a katonaság alatt ilyen háttérmunkaképpen, kerül ellentétképpen a sok hülyeség ellen, nagyon jó védekezés az egyébként. És ugye ez a 81, ez pont az az évszám, amikor a MET hivatalosan megalapult, hogy emiatt jöttem arra az ötletre, hogy tulajdonképpen egy ajándékképpen milyen jó lenne megkapni, és hát itt is köszönöm a művészeknek, hogy ilyen szeretettel megtanulták ezt a darabot. Egyébként ez egy stílusgyakorlat valahol Brahms és Schumann stílusában, de közben a Brahms és Schumann is ugye egy ilyen varázsparókát vesz fel, mert a fő téma az tulajdonképpen egy Bach téma, a Bach utolsó művének a fuga művészetének témájának egy ilyen arra emlékeztet, nem teljesen az, de fogadjátok szeretettel.
Köszönjük szépen, és ha jól értem, akkor balgasságok ellen szerezzük zenét.
Szöveg, Dávid dicsérő éneke, magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, jelentgeti a te hatalmasságodat. A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes voltod, hatalmat beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyelkei. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik, hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát és az ő országának fényes dicsőségét. A te országod örökké fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. Az Úr megtámogat minden esendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szemei tereát vigyáznak, és te idejében megadod eredetüket. Megnyitod a te kezedet, és megerékítesz minden élőt ingyen. Igaz az Úr minden ő útjában, minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a gonoszokat mind megsemmisíti. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja mindenre örökkön örökké. Kedves gyülekezet, igen, egy ámen kívánkozik a névére, megerősítő ámen. Három dologról szeretnék beszélni, nem kimeríthető ilyen rövid idő alatt ez a zsoltár, amit minden kegyes hívő zsidó ember naponta háromszor imádkozik, és ezért hasonlítják is a mindennapi kenyérhez, a háromszorodik étkezéshez is, mert sok olyan dolog van benne, nem kevésbé ez a három dicsérő álló mondat, ami méltóvá teszi ezt a kis szöveget, arra minden nap felidézzük. Egyébként a zsoltár a héber ABC, vagy mondjuk inkább így ALFB betűi szerint van leírva, de megfigyelhetjük, hogy egy betű hiányzik a ABC-ből, ez pedig a nun betű, magyarul nő betűnek ejtenénk, és elmis biblia magyarázó rabbik gondolkodtak azon, hogy miért is hiányozhat belőle a nun betű, éppen egyébként a Septuagintában, a héber biblia első fordításában, görög fordításában ez feltűnt a fordító tudósoknak, és pótolták ezt a hiányt, részben ketté vágták a 15. verset, és így valahogy belemesterkedték a nun betűt, hogy senkinek ne okozzon keletérnél nagyobb fejtörést, hogy miért hiányzik a nun. De a tudós rabbik azt mondják, hogy ez a nefilának, az elesésnek a szavát idézné fel, és hát egy ilyen szép zsoltárba hogyan is kerülhetne bele az, hogy mi eleshetünk, mintha Ámosz próféta a könyve 5. részének 2. versét idéznénk, elesett és nem kell fel Izrael szűze. De erre válaszolna Dávid a 14. versben, hogy az Úr megtámogat minden elesendőt és felegyenesít minden megkörnyette. Tehát nem rakjuk bele az elesésnek a gondolatát ebben a zsoltárban, vélik mondom a Biblia magyarázó. Három fő része van ennek a zsoltárnak, három korpusz, ahogy a Biblia magyarázók mondják. A harmadik vers, ami az Úr nagyságáról szól, a 8. és 9. vers, ami arról győz meg bennünket, hogy Isten irgalmas, könyörületes, türelmes és jó mindenki iránt, és az ő irgalma és türelme az igazságán is diadalmaskodik. És a harmadik főrész, a leghosszabb, a 13. 20. versig terjedő szakasz, ami Isten országának, az országa rendjének a megismertetését mutatja meg. Három dologról szeretnék röviden szólni mindezek alapján. Az első dolog, nincs is igazán így szó szerint benne a szövegben. A második dolog az nagyon is benne van, mert 15-ször fordul elő a zsoltárban a minden, a mind szó, és erről a mindről egy kicsit okvetlenül beszélnünk kell. Akinek nagyon a szemébe süt a nap, az nyugodtan árnyékosabb padra, semmi akadály ennek nincs. És a harmadik dolog, amiről kicsit többet mondanék, néhány mondatot, az pedig, hogy mit jelent az, hogy közel, közel van Isten mi hozzánk. Az első dolog, ami mondom, így szó szerint nincs benne a zsoltárban, az a körülmény, hogy ez egy olyan ritka zsoltár, amiben se semmi panasz, se semmi kérés nem jelenik meg, és azt szokták mondani, hogy ez az a zsoltár, amely arról szól, hogy milyen az, amikor valaki mindenfajta érdek, követelés és várakozás nélkül magasztalja az Úrnak a jóságát, csak úgy önfeledten, azért, mert ő jó, és ez megtapasztalható az ember számára. Ennek kis sugarait, részleteit, hogy gyakran érjük át, állunk meg elcsodálkozni felette, így a mai szerint erőfény felett, egész más az őszi, mint a nyári napsugár, ennek csodálatosan másak a színei, sőt, augusztus végén mindig hallani szoktam, hogy másképpen zörgeti a szél a faleveleket, biztos kevesebb már bennük a nedvesség, és ez is valami csodálatos dolog, hogy ahogy lehullanak a falevelek, mindegyiknek más a formája, erezete, röpte, ahogy a földet eléri, és még elhullásában is ilyen szép a teremtett világ. Annyi kedves részlet van, amiben ha az ember nem foglalkozna annyit fölöslegesen önmagával, vagy a világ gonoszságával, akkor annyi, de annyi szépséget látna meg. És egyszerűen beleszédülne a lelke abba, hogy milyen csodálatos Úrnak a kivételezett vendége ezen a földön. De valahogy nem illik ez, különösen Magyarországon illik kicsit panaszkodni, sopánkodni, húsan átkozni azokat, akik elmondják az embernek a kedvét, és hát bőségesen ad erre muníciót a Zsoltárok könyve, mert rengeteg egyéni és közösségi panaszdal van benne, reggeltől estig mondhatnánk ezeket a Zsoltárokat, még átkok is vannak a Zsoltárokban, egy külön ügy a Bibliában, hogy merre felé kell az átkokat kiüríteni a szervezetünkből, de végre van itt egy ilyen Zsoltárunk, amit naponta háromszor kellene elmondani, ami csak önfeledten gyönyörködik Isten szép világában, rendjében, és abban az örömben, hogy itt lehetünk, részesei lehetünk mindennap, ami van. És ez jó. Ez az egyik, amit szerettem volna Zsoltár kapcsán aláhúzni. A másik ez a mind, vagy minden, ami mondom 15-ször fordul elő a Zsoltárban. Ebben az egyik legfontosabb gondolat, hogy Isten mindenkihez jó. Azokhoz is, akik nem hisznek benne, még azokhoz is, akik ellenségei, akik hát nem az ő kijelentésének vallása szerint képzelik el a világot, akikkel nekünk egyébként bajunk van. Tehát ez a Zsoltár azt állítja, hogy Isten mindenkihez türelmesen. Ez a türelmes szeretet, ez különösen is megmutat és felkít bennünket, mert a szeretetnek is van olyan harcias, illetve néha fárasztó formája, ami elől esetleg képesek volnánk el is menekülni. De Isten türelmes szeretete mindenféle dolog belefér. Mennyi utaságot, tájékozatlanságot, kivetített emberi gonoszságot, rossz akaratot szól az ember rá az örökkévalóra. Nem vagyok én az ő ügyvédjes, hogy tilos őt mentegetünk, jó könyvéből tudjuk ezt, hogy nem szorul védelemre az örökkévaló, és helye van még a keserű szavaknak is ez az irányába. Tehát nem akarom én őt itt fogadatlan prókátorként védelmezni, de annyi biztos, hogy van valami, ami az ő tökéletességéből nem csak így megtapasztalható most a teremtett világon kívül, hanem így szubjektíve, és amiben egyébként Jézus egy beszédben mondott szavai szerint mi ezt a tökéletességet meg kellene, hogy célozzuk, és meg kellene, hogy közelítsünk, akkor ez az a fajta általános jó akar, ami semmi mástól nem függ, csak attól, hogy találkoztunk egymással, és a másiknak esetleg szüksége van erre a jó akaratra. Nem függhet a hálától, nem függhet a tisztelettől, semmi más dologtól. Egyszerűen arról van szó, hogy azért jó irányba, mert ő eleve jó, nem ember, aki megsértődne, vagy akinek egyéb szempontjai lennének, és itt a Biblia magyarázók azt is megjegyzik, hogy abban különbözik a földi uralkodóktól, királyoktól és vezetőktől, hogy ők mindig az embereknek csak egy kis csoportjával szemben nagyvonalúak és jók. Nem tudnak mindenkihez jók lenni, hanem csak azokat, nem a jókat jutalmazzák, gonoszokat büntetik. Ez egyébként a római levél 13. része elejének az igazi üzenete. Erre az igére szoktak hivatkozni mindig a nagyon szervilis egyházi vezetők, amikor meg akarják indokolni, hogy miért követnek el minden ostobaságot, amit tőlük esetleg a kormány elvár. Pedig ebben a szövegben arról van szó, hogy a vezetőknek, az állami vezetésnek komoly kötelezettsége, hogy észrevegye a jókat, és különbséget tudjon tenni a jók és a gonoszok között. Nem Istentől rendelt hatalom az, amelyik a jókat bünteti, és a gonoszokat utalmazza, vagy gyűjti maga köré. De mondom, a Biblia magyarázók kiemelik, hogy a földi urak mindig, és megint használom a mind szót, és sajnos általánosságban igaz, a hozzájuk közel álló, őket támogató, előttük hajbókoló, tapnyaló embereket szokták jutalmazni, mert rövidlátóan úgy hiszik, hogy ezek által tudják megőrizni a hatalmukat, és ezzel szemben Istennek ez a mindenki iránti türelmes jó akarata, az, amit kiemel a Zsoltár, feltűnik a Zsoltár írónak, mindenki. Az élővilág bármelyik pontján álló személyek tapasztalhatják ezt, és az egyébként az életversenyében lemaradók, az Úr megtámogat minden elesendő, felegyenesít mindennek görnyette. Mindenki szeme itt rád vigyáznak, ezzel kapcsolatban is azt mondják, hogy minden az élő világban lévő minden szem, macska szem, sapkás szem, kutya szem, ló szem és ember szem is mind Istenre irányul. Sőt, minden szem gyümölcs, és most csak a játék kedvéért mondom, tehát minden szem ő rá vigyáz, és ő idejében megadja eredetüket. Nem csak idejében, hanem mindenkit a maga eredele szerint mondják a kommentárok. Tehát nem nyom le a torkunkon olyasmit, amit tőlünk idegen és nem esik jól. Pedagógusokról volt szó, beszélgettünk most az elmúlt napokban az iskolai tapasztalatokról és arról, hogy mi történik a menzán. Sokan elmondták, hogy hát nagyon sok étel megy a moslékba, mert cukor és só nélkül kell főzni. Lehet, hogy igazuk van azoknak, akik ezt végig gondolták, de az ára ennek az, hogy a gyermek nem eszik meg, vagy hoznak a zsebükben egy sót tartót meg egy kis zacskó cukrot, és stikában megpróbálják ízesíteni őket, de ez szellemileg is igaz. Nem jól látunk, olyasmit az Úr, ami nem a mi eledelünk. Hát vannak aztán furcsa találkozások ennek az igének az igazsága mentén. Hajdan egyik családi vasárnapi vendégünket kérdezte talán édesanyámat valamelyik kollégánk felesége, hogy az asztalon lévő csirkének melyik részét szeretné a tányérjára. Mindig Isten tisztelet után ott vendégeskedő személy volt, aki az égre fordította a szemét, és azt mondta, hogy amit az Úr kirendel, de leginkább a combot. Ilyen kis szólásmondás lett, a lánc a csirke került az asztalra, akkor mindenki mondta, hogy amit az Úr kirendel, de leginkább a combot. Kinek-kinek a maga eledelét. Ami az ő torkán lenne, micsoda nagy vonalúság ez. Mi szeretnénk a magunk által megrákott szellemi eledelt adni másoknak. És elhozott a menekültek kapcsán nagy ötletként, hogy ilyen nagyszerű dolog lenne az elnéptelenedett falvakat odaadni a menekülteknek. Akikről ugye hát azt gondoljuk, hogy oda az a putrikban élnek, de Magyarország sehol nem volt, amikor a Szíria területén már virágzó kultúra volt például. És nem véletlenül néptelenednek el ezek a falvak, amelyek körül a földeket valaki már fölvásárolta, szóval azt gondoljuk, hogy jó lesz nekik, ha tényleg életveszélyben vannak, hát örüljenek meg annak, hogy kengődhetnek ezeken az elhagyatott vidékeken. Isten nem csinál ilyet velük. Néha egy kicsit magasabbra lát a szemünk, bogók vagyunk időnként, de mindenki idejében megkapja a maga eredetét. Noénak állítólag nagy fejtörést okozott, hogy hogyan lássa el élelemmel a bárkában az állatokat, és hát megpróbált nagyvonalú lenni a saját kényelmét előmódítandó, és valami kis kis rákcsáló megharapta volna őt, mondja egy midrás, és akkor döbbent rá erre, hogy a kis rákcsálónak is megvannak a maga jogai, és neki is olyan eledet kell a bárkába begyűjteni, ami neki fontos. Nem csak az elefántnak kell az életméről gondoskodni, hogy az oroszlánoknak, hanem a kis rákcsálónak is megvannak a maga elképzelései a boldogságról és az életéről. És te idejében megadod mindenkinek a maga eledelét. Igen, akkor, amikor mások sorsa függ tőlünk, akkor oly sokszor vagyunk türelmetlenek, és önmagunkból kiindulva gondoljuk rásózni a másikra azt, ami szerintünk neki jó lenne, és nem nagyon érdekel bennünket, hogy ő ezt hogy fogadja. De ha mondjak valamit még a harmadik dologról, erről, hogy közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenki az, aki hűséggel hívja őt. E könnyű mondat ez, mert ez a hűséggel hívja őt, ez kicsit megállít minket, de miért jó így van megfogalmazva ez, hogy közel van? Közel és távol a teremtett világban persze értelmezhető fogalmak Isten világában nem, hiszen minden régi gondolkodó szerint is betölti a mindenséget. Hát mitől lenne távol? Semmitől nincs távol, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, mondták a görög filozófusok is ezt. Idézik Pál és az apostolok cselekedeteiről szólunk őben. De olyan sokszor úgy érezzük, hogy nincs halva távolságon belül. És csak kiáltozzuk a magunk gondolatait, bánatát, bár abban maradtunk, hogy ez nem egy ilyen panaszoltán, de azért mégis ennél a versnél ez fölmerül, mint ígéret, mint lehetőség, mint felkínált isteni nagyvonalúság, közel van. Halva távolságon belül van, hívható. A kérdés persze az, hogy vajon mennyire fontos a mi számunkra saját ügyünk, életünk, és mennyire vagyunk képesek elfogadni, befogadni más gondolatot is, vagy csökönyösen ragaszkodunk a magunk által elképzelt terápiához, és büszkeségünk megakadályoz abban, hogy tűnjük valaki elfogadjon. Igen, nagykorúságunk erről is szól, hogyha nem akarjuk, akkor Isten nem szól benne. Ez a közel, ez azt jelenti, hogy nincs benne az életünkben demonstratíve. Nem telepszik rá az életünkre. Akinek nem kell, akinek van füle, hallásra hallja, aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. De aki nem akarja, aki nem szomjazik, azt nem fogják le ketten, hogy beletöltsék az Úr forrásának tiszta vizét. Nincs ilyen erőszak az Isten országában, de ezt jó tudni, hogyha tényleg úgy gondolod, ha tényleg fontos a számodra, ha tényleg kész vagy megadni magad, mint ahogy az orvosnál így teszünk, megengedjük, hogy fájdalmat okozzon, vagy felnyissa a szervezetünket, akár megadjuk magunkat, nem beszélve a fogorvosról, amikor az ember vége szörnyű kínai közepette rászállja magát, hogy elmegyünk a rettenetes hátra dörgni, székbe beleülni, eltáltani a száját, borzalmas dolog ez. De nem kis döntés, amikor azt mondjuk, hogy legyen, legyen csak. Valami változik meg az életemben. Nem az a kérdés, hogy az Úr milyen távol vagy közel van. Ő közel van. Kérdés az, hogy hűséggel kitartóan, belátóan is, és mondjuk így, hogy megadó módon akarom-e őt behívni az életembe, azt az Istent, akiről ez a Zsoltár beszél. Mert egyébként rábízzuk a szakemberekre, akkor nagyon el tudják rontani az Istenről való képet. De ez a nagy Úr, ez a nagy Isten, aki igen dicséretes, és ez egy nagyság megfoghatatlan, ez az Isten irgalmas és könyörületes, késedelmes, harag és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt és könyörületes minden teremtényéhez. Mindenki szemei őrá figyel, neki idejében megadja, neki való eredelt és megnyitja a kezét, megelégít minden élőt ingyen. Nem olvasom újra fel a Zsoltárt. Ez az Isten az, aki közel van, és akit ha szólítunk, akkor készségesen áll a rendelkezésünkre. Isten áldja meg a háladásunk vasárnapját, benne minket, segítsen meg, mert még hinni is, akarni is, ő segít, ő tanít meg bennünket, de ezzel a tisztes, közeli, távol lévő pozícióval, amiben semmit nem töltett, a hit bizalom, kikint nem csak a maga ellenére vár, hanem a maga útján közeledik az Úrhoz, úgy legyen. Most még egy meglepetés van, Balatoni Péter játszik nekünk valamit a Chopin, jól tudom, kérjük Péter, hogy el is játsz nekünk. megtörte, és ezt mondtam, vegyétek, egyétek, ez az én testemet, ti életetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Hasonlóképpen a poharat is vette, hálát adott, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, de poháron az ő testementum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetembe, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból az Úrnak, halálát hirdessétek, amíg eljön. Erős gyülekezet, boldog, aki éhezi és szomjózza az igazságot, mert megelégítették, ezek a gondolatok vannak benne az uvacsorai közösségben. Jó egyik lenni az Úrral, várni a hozzánk közel lévő isteni szeretetnek a kiáradását, nem semmi varázslás, vacsora az Úr vacsorája, a miénk, titó testvéreink utolsó vacsorájáról, Pészakjáról vettük ezt a mintát is, és szeretettel gyakoroljuk mindannyiunkat, bekapcsol Istennek a kegyelmével és szeretetébe. Azért hívok bárkit, akinek kedve van és öröme hozzá, jöjjön is ezen az Úr asztalának a vendége. A 32-es ének második versét énekeljük, és az alapjövőjébe, aki az Úr asztalának részesen akar lenni. Thank you.
dicsőíthetünk és magasztalhatunk minden jóért. Azért, hogy te közel vagy hozzánk, hogy a te szeretetedre veszel körül minket. Hadd legyen ott ez a dicséret és magasztalás minden korami szívünkben. Köszönjük a te szereteted és szeretetedet és a te megtartó kegyelmet.
Menjetek békével, és az Úr legyen veletek, megkezdett énekünk a harmadik versét, örök tűzáradat a lelkemnek. Befejezésül a megkezdett élet utolsó versét.